Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Készüljünk, kedves testvérek, az ige hallgatására, és énekeljük a 25. Zsoltárunkat. A 25. Zsoltárunkat énekeljük mindegyik versével. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, boldogság töltötte el szívünket, mert te néked imádkozhattunk énekben, magasztalunk téged, hogy te meghallgatod imádságunkat, kész vagy találkozni velünk, elfogadni minket, és nem a mi bűneink és jogos büntetése szerint, hanem a te kegyelmed és irgalmad szerint viszonyulsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is a te jelenlétedbe lehetünk már. Áldunk, Urunk, téged, hogy Jézust adtad, hogy mi veled lehessünk. Köszönjük, hogy őt hagytad el, hogy minket soha ne kelljen elhagynod. Megvalljuk, Urunk, neked, hogy csak a mai napon is annyi módon bántottunk téged, vétkeztünk, de köszönjük, hogy van bocsánat, köszönjük, hogy előtted bűnbánattal állhatunk meg. És magasztalunk azért is, Urunk, hogy te nem csak bocsánatot, hanem megtisztult szívet, új erőt adsz nekünk. Szeretnénk ezért ezt is kérni tőled. Kérünk, Urunk, hogy a te igédet nyisd meg számunkra, amikor tanulmányozzuk, hadd érthessük meg üzenetét. Taníts bennünket, Urunk, hogy tőled tanítva másokat taníthassunk, erősíthessünk. Köszönjük, hogy mindezt Jézusért teszed is, Urunk. Ezért hálaadással kérjük mindezeket tőled az ő nevében. Amen. Istennek ígéjét, amely alapján az ő üzenete szól hozzánk, Mózes második könyve, 40. részének 33. verse utolsó sorától a 38. versig, majd pedig a Mózes 4. könyve 9. részének 15. versétől a 23. versig terjedő szakaszból olvasom. Istennek írott igéje tehát Mózes 2. könyve 40. részének 33. záró mondatától a 38. versig terjedő szakaszban, majd a 4. Mózes 4. könyve 9. részének 15. versétől. Így szól mindannyiunkhoz személyesen. Így végezi el Mózes a munkát, és a felhő befedezi a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölti a hajlékot. És Mózes nem mehette be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölti be a hajlékot. És mikor a felhő felszállt a hajlékról, az Izrael fiai elindulának. Így lett egész utazásuk alatt. Ha pedig a felhő nem szállt fel, ők sem indultak el, amíg csak fel nem szállt. Mert az Úrnak felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt azon. Az Izrael egész háza népének szeme láttára, egész utazásuk alatt. A hajlék felállításának napján pedig befedezi a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát, és este a hajlék felett volt tűznek ábrázatjában reggelig. Így volt szüntelen. A felhő borította azt, és tűznek ábrázata éjjel. Mihely pedig felszállt a felhő a sátorról, azonnal elindultak Izrael fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megállt, ott ütöttek tábort Izrael fiai. Az Úr szava szerint mentek Izrael fiai, és az Úr szava szerint táboroztak. Mind addig, amíg a felhő a hajlékon maradt, táborban maradtak. Még ha a felhő sok napig nyugodott a hajlékon, akkor is megtartották Izrael fiai az Úr rendelését, és nem indultak. Megesett, hogy a felhő kevés napon át lőn a hajlékon. Akkor is az Úr szava szerint maradtak táborban, és az Úr szava szerint indultak. Megesik, hogy a felhő estétől fogva ott lőn reggelig. Mikor azért reggel a felhő felszállt, akkor indultak el. Vagy egy nap és egy éjjel lőn ott. Mikor azért a felhő felszállt, ők is indulának. Vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy hosszabb ideig lőn ott, ameddig késett a felhő a hajlékon, vesztegelvén azon táborban maradtak Izrael fiai is, és nem indultak tovább. Amikor pedig felszállt, ők is elindultak. Az Úr szava szerint jártak tábort, és az Úr szava szerint indultak. Az Úrnak rendelését megtartották, az Úrnak Mózes által való szava szerint. Mózes második könyvének az olvasását fejeztük be a mai napon. A kivonulás könyvének is nevezik Mózes második könyvét bibliafordítások, hiszen Izrael népének a nagy szabadítását írja le, amelyet Isten vitt végbe. Ez a könyv szól arról, hogy hogyan találkozott Isten népével a Sínai hegynél, és hogyan kötött szövetséget velük. Majd a következő könyvek leírják, hogy hogyan vezette őket a pusztán át végig. Érdekes módon ebben a ige részben, a záró versekben Isten azt akarja népének szívére helyezni Mózesen keresztül, és mivel ez is a mi tanulságunkra iratott meg, számunkra is tehát, hogy mi jellemezte azt az időt, amikor már a sátor is, a szent sátor is felépült, és hogyan tapasztalta Izrael népe Isten vezetését a pusztában. Azt szeretném ma megnézni, milyen módon jellemzi Istent az ő népe között való sátorozása, és miért fontos az, hogy az ő népe is Istennel sátorozzon a pusztai vándorlás során. Ezeket a képeket fogjuk ma megvizsgálni. Alapigénk, amely a két könyvből vett igeversek összessége, a pusztai vándorlásnak és a Sínai hegyi találkozásnak a legfontosabb mozzanatát írja le. Isten a népe között sátorozik. Vagy lehet így is mondani, Isten sátora a népe között. Megszabadította őket Egyiptomból, hatalmasan kivezette és vezette őket idáig is, a Sínai hegyig. A Sínai hegyen dicsőségesen megjelent, ott is a felhő megjelenése utalt arra, hogy Isten jelen van, itt van, leszállt a hegyre, beszélt a néppel Mózesen keresztül. Mégis egy egészen új helyzet állt elő, amikor készen lett a sátor. Így végezi el Mózes a munkát, a sátor építés munkáját. Mi ez az új helyzet? Isten a mai naptól fogva a népek között lakik a szent sátorban. Elkészült a sátor, a felhő megjelent, leszállt a sátorra, Isten dicsősége betöltötte a hajlékot, ezzel jelezte, itt van az Úr, velünk van az Úr. Talán emlékezünk, testvérek, hogy tulajdonképpen a szent sátornak ez volt a legfontosabb feladata. A sátor építésének a legfontosabb célja ez volt. Nem az áldozatoknak a bemutatása. Még csak nem is a nagy engesztelő áldozat bemutatása, vagy bármi más, amit emberek végezhettek ott, hanem Istennek a tette. A sátor lakóhely lett Isten számára. Az Úr így élt népe között, innentől fogva. És minden más, ami a sátorhoz kapcsolódott, amelyekről a harmadik könyvben is olvashatunk majd, meg már a második könyvben is vannak utalások, ebből következett. Testvérek, ez nagyon fontos a pusztai vándorlás megértése szempontjából, hogy a szent sátor azt jelképezte Isten népe számára elsőrenden, hogy velünk van Isten. Kézzelfoghatóan, valóságosan. A szent sátor tehát a pusztában vándorló, Kánaán felé tartó nép számára Isten jelenlétét mutatta. Sok minden történt velük a pusztai vándorlás során. A pusztai körülmények között néha nehézségek is adódtak számukra. Tudjuk milyenek. Megtámadták őket, ők maguk elfáradtak. Még a bűn is felütötte fejét, lázadás közöttük, de egyet mindig tudhattak. Illetve, hogy mondjam most inkább így, egyet mindig láthattak, hogy itt van az Úr, velünk van az Úr. Izrael egész háza népe láttára, egész utazásuk alatt fejezi be a második könyvet, Mózes, ez volt a jellemző. Az Úr ott van népe között. Isten újszövetségi népének földi életútja során, azaz a pusztai vándorlásunk során, ahogy a Szentírás lapjairól ezt a jelképes kifejezést tudhatjuk, ugyanez a jellemző. Lelki módon, ami Izraellel történt, az ránk is igaz. Vándorlunk a mennyei Kánaán felé hitáltal, földi pusztaságon át. A sátorozás képe a Szentírás lapjairól jól érzékelteti ezt a lelki igazságot, mert arra utal, hogy nincs nekünk maradandó városunk, ahogy meg is fogalmazza az apostol is. Nincs maradandó városunk még itt, ezen a földön. Csak sátorozunk. Urunk azonban bennünket is jelenlétéről biztosított és biztosít napról napra. Mennyei atyánk bennünket Jézus Krisztus és Szent Lelke által biztosít erről. Azt gondolom, mindannyian fejből tudjuk a János evangélium első részének 14. versét. És az ige testté lett, és lakozék közöttünk. Az ott szereplő ősi szó, lakozék, így fordítható még konkrétabban, sátorozott közöttünk. Jézus ezért hordozta az Immanuel méltóság nevet a Máté evangélium első részéből tudjuk, mert ezzel akarta mennyi atya jelezni, hogy Jézusban eljött a megváltó, akiben igaz, velünk az Isten, Immanuel. Jézus Krisztus valóban szó szoros értelmében együtt lakozott tanítványaival. Majd megígérte elmenetele előtt, hogy én minden nap veletek fogok maradni. És ezért jött el pünköstkor a Szentlélek. A Szentlélek is együtt lakozik Isten népével. Sőt, sokkal titokzatosabb módon már. Hiszen tudjuk az újszövetség lapjairól, hogy a Szentlélek nem csak velünk lakozik, hanem bennünk. Ez a nagy csoda. Sokkal szorosabb kapcsolata van Isten mai népének, mert Isten úgy van velünk, hogy bennünk is. mindannyiunkban, aki hitbe jár már, és a közösség életében is. Ezért beszél az újszövetségi levelek sokasága arról, hogy Isten gyermeke, és mint közösség Isten népe, tulajdonképpen templom. Az Úr sátora majd később épült a templom az Ószövetség idején. Templom a Szentlélek számára. Istenek temploma vagytok, mert velünk az Isten. Úgy hiszem, testvérek, ezeket mi tudjuk. Hiszen református egyházunknak címerében is ez szerepel, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. De a pusztai vándorlás miatt mégis újra meg újra tudatosítanunk kell nekünk, hogy a legdöntőbb a mi lelki pusztai vándorlásunk során is az, hogy itt van a Szent Sátor, a mi személyes életünk és a közösség élete jelképezi, ahogy annak idején a sátor jelképezte. Ez azt jelzi, Isten itt van. Mindannyian tudnánk mondani, hogy hányféle akadállyal szembesülünk a mi pusztai vándorlásunk során. Gyakran vannak elhordozhatatlannak tűnő nehézségeink, megoldhatatlannak látszó problémáink. Mindez együtt jár a pusztai vándorlás körülményeivel, ahogy Izrael nép életében is jellemző volt. De testvérek, a mi életünk és az életutunk mégsem ezeken múlik, amelyekkel szembesülünk a lehető napról napra. Nem a körülményeken, nem a pusztai életen, hanem Isten népe élete mindig azon múlik, egyedül és kizárólagosan, hogy ott van a Szent Sátor, és benne él Isten. Velünk van az Isten. Izrael egész háza népének ma, azaz a hívő népnek ma, ezt kell látnia, egész utazása alatt. Velem van az Úr. Pár évvel ezelőtt az egyik ifjúsági csoporttal voltunk közös héten, és sátoroztunk. És emlékszem, hogy nekem is milyen megnyugtató volt, hogy voltak ott ifjúsági vezetők, akiknek a jelenléte biztosította a rendet a fiatalok között, biztosította az éjszakai alvás lehetőségét, meg mindenki nyugodt volt, mert itt van a vezetők sátora is. Nem kell aggódnunk, mert velünk van a vezető. Vagy ha család megy el sátorozni, mindenki tudja a gyermekek közül, mit jelent az, hogy az apa és az anya sátora is itt van, nem kell izgulni, ha bármi baj lenne, ők is itt vannak és segítenek. Izrael népe vándorolt a pusztában, majd látjuk hogyan, és mindig látták, hogy itt van az Úr. Az Úr a felhő által jelezte, hogy az én sátram itt van, közöttetek van, haladok előttetek. Izrael népe számára a felhő és a tűzoszlop. Testvérek, számunkra micsoda? Az ige testé lett, sátorozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal, mondja az említett János égevers. Nem mi nem felhőben vagy tűzoszlopban látjuk az Úr jelenlétének a bizonyosságát, hanem Jézusban. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél ismert igéje a 12. rész elején, nézvé Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Miért lehet bizonyos Isten mai népe a pusztai vándorlás minden körülmények között, hogy velem van az Úr? Mert Jézusra néz, és látja, hogy ott van. A Szentlélek által pedig bennünk él, hagyd mondjam újra. És így érthetjük azt a csodát is meg, hogy Isten a népe között lakott és lakik, pedig az ő dicsőségét bűnös ember nem hordozhatja el. Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugodott, és az Úr nagy dicsőséget töltötte be a hajlékot. A bűneset óta Isten dicsőségét nem tudja elhordozni az ember. Mózes sem tudta. Amikor megjelent neki Isten, csak a hátát láthatta. Dicsőségének a hátulját szemlélhette Mózes. És itt ő sem mehet be a sátorba, mert ő sem tökéletes, bűnös ember. A papok is csak azért mehettek be később meg a főpap, mert rituálisan meg kell tisztulniuk. Bűnös ember nem lakozhat Istennel. A Szent Isten nem tűr semmilyen hamisságot, Hogy van akkor mégis, hogy ő a népével lakozik, sőt a mi esetünkben, újra hagy mondjam, bennünk él? Hát bűnösek vagyunk. Miért lehet mégis igaz, hogy velünk az Isten? Éppen Jézus mutatja a megoldást. Isten kegyelmes és irgalmas. Ezt mondta Mózesnek is, amikor elment Mózes előtt, és kiáltotta az Úr nevét. Annyira kegyelmes volt Isten, hogy ezt a részt itt olvashatjuk a Szentírás lapjain, pedig ezt a részt megelőzte a 32. rész, ahol az aranybórjúval való vétkezésük van leírva Izrael fiainak. Emlékszünk, hogy bálványimádásba süllyedtek. Szörnyű bűnbe, Mózes nem tudták kivárni már. Mózes hozta volna le a szövetség táblákat, a nép pedig az aranybórjút imádja. És mégis azt olvassuk, hogy Isten a népével lakik. Emlékszünk talán az olvasásból arra, hogy Isten nem az angyalát küldte. Nem azt olvassuk itt, hogy Isten angyala ment a néppel, hanem ő maga, mert Isten megértette ezt, hogy a nép nem akar nélküle élni, nélküle járni. A kemény nyakú néppel csak ezért lehetett Isten, mert ő kegyelmes és irgalmas. És ezt Jézusban látjuk. Pusztában hányszor lázadtak utána is, emlékszünk, Izrael fiai. Ézsaiás könyvében a 63. részben olvassuk, hogy szentségének a lelkét megszomorították. És ezt idézi Pál apostol az Efézusi levélben, ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Engedetlenkedtek Istennek, Istennel szemben, de Isten nem hagyta el őket. Ezért olvassuk a Nehémiás könyvében, amikor Nehémiás visszagondol, ezt mondja, 9. rész, 19. verse. És te nagy irgalmasságodban nem hagyjád el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérleni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menének. Isten nem hagyja el az övéit, mert szereti őket, és kegyelmes irányukban. A hívő ember a pusztai vándorlás során vétkezik szinte napról napra, erről Pál apostol ír a Római Levél 7. részében. A pusztai vándorlás sajnos ez jellemzi a mi életünkben is. Újra meg újra nem csak akadályok, nem csak nehézségek vannak az életünkben, hanem bűnök is. És mégis velünk marad Isten. A hitetlenségünk és a kételkedésünk nem viszi el őt mi tőlünk. Nem taszít el bennünket a szent és tiszta Úr. Nem, mert kegyelmes. Testvérek, furcsa lenne, hogyha elmenne sátorozni a család, és az édesapa észrevenné, hogy a gyerekek hancúroznak a sátorba, széttörnek mindent, éjjel elkódorognak, baleset éri őket, keresésükre indul, és ott hagyja őket, amikor megtalálja, jó lesz így. Nem vagytok többi a gyermekeim? Ilyet nem csinál egy apa. Mennyivel kevésbé Isten? Ézsaiás könyve 49. részében, amikor azt a híres igét mondja ki Isten, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, de ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Azért mondja ki Isten, mert előtte a babiloni fogság nyomorúságában kiáltott fel a nép. Elhagyott engem az Úr, rólam elfeledkezett az Úr. Izrael népe a fogság ítéletében sínlődött, és ott érezte elhagyatottnak magát, de Isten mondta, én itt sem hagytalak el téged. Legfeljebb fenyít. És talán emlékezünk arra, hogy a Zsidókhoz írt levél 12. részének említett igeverse, nézve Jézusra, a folytatásban pontosan erről szól. Van, amikor Isten megfenyíti az övét, mert szereti őket, de nem hagyja el. Azt, hogy Isten velünk van, az ő dicsősége, ragyogását el tudjuk hordozni, azért van, mert ő szeret és kegyelmes Isten. Ő a gyermekét nem hagyja el. Isten a népe között sátorozik. Én tudatosan nem akartam mondani most személyesebb példákat arra, hogy milyen helyzeteket élünk meg mi a pusztai vándorlásunk során. Mindannyian ismerjük a magunk problémáit. Mennyi mindennel küzdünk. De testvérek, az ige most azt mondja, látjuk-e mi azt is, hogy eme problémák közepette mi tekinthetünk Jézusra. Mert a Szent Sátor jelképezi az Úr jelenlétét. És ha valaki ezt látja már, akkor érti meg, hogy miért fontos az igének az a tanítása is, hogy nem csak az Úr lakozik népével, sátorozik népe között, hanem Isten népének is az Úrral kell együtt sátoroznia. És ez miatt olvastam fel a Mózes 4. könyve 9. részéből az említett igeverseket. Mert amire már utal az előző, második könyv ige része, az bővebben kifejt itt, mostani ige szakaszunk. A pusztai vándorlás során döntő volt az is, hogy Isten népe az Urat követte, amikor sátorozott, amikor ott táborozott, vagy haladt a Kánaán felé. Ebben volt az ő felelősségük, hogy ők nem magukba sátorozhattak, hanem Istennel. A 4. könyv 2. részében, nézzük majd meg, megtaláljuk leírva azt, hogy hogyan helyezkedett el a Szent Sátor. És olyan kifejező az, éppen középen. Körbevették az egyes törzsek a Szent Sátrat. Így mindenki láthatta. Mindenki tudhatta, hogy közöttünk van az Úr, a szó szoros értelmében is, mert középen volt. A felhőt mindenki láthatta, aki kijött a sátrából. Amikor Isten indulni akart, akkor a felhő felemelkedett, Mózes parancsot adott, a Szent Sátrat meg a többi sátrakat összeszedték, és elindult a nép. Amikor a felhő megállt valahol, Mózes újra parancsot adott, állj, és ott letáboroztak. Akkor meg mindent felállítottak újra. Azt olvastuk itt, az Úr szava szerint jártak tábort, és az Úr szava szerint indultak el. Az Úrnak rendelését megtartották, az Úrnak Mózes által való szava szerint. Szüntelen ez jellemezte őket. Az Úr közöttük volt, és ők is mentek az Úrral. Isten vezette tehát népét. A felhő és isteni szava Mózesen keresztül irányította őket. A pusztai vándorlás során tehát, megtanuljuk először is, Isten népe sohasem tévesztheti el a vezető útmutatását. Nem lehetett félreérteni, hogy merre is megy a felhő, azt mindenki láthatta. Meg mikor kell leindulni? Mindenki látta és hallotta azt, amit az Úr akart. Ezért volt rend és béke a táborban, meg menet közben is. Isten vezette őket, a nép pedig követte engedelmesen. Hagy említsem csupán meg, hogy amikor Bálák király szeretné Bálámtól kérni azt, hogy átkozza meg a népet, akkor olvasunk egy nagyon szép részt, hogy Bálám rátekint Izrael sátoraira, és gyönyörködik bennük. Esztétikailag is szép lehetett mindaz, amit Izrael népe mutatott, ahogy az Úr sátorát körbevették az ő sátraik. És az ő engedelmességüket írja le, mint említettem, bővebben a Mózes 4. könyve 9. része. Engedelmességüknek a jellemzőjét alá akarja húzni a táborozás különböző időtartamainak az említésével. Mikor először olvastam ezt az igerészt ilyen szemmel, akkor furcsáltam, hogy miért kell ezt annyira hangsúlyozni, hogy megesék, megtörtént ez, megtörtént az. Hallhattuk itt, hogy csak egy éjszakára táboroztak le, volt, amikor két napra, egy nap egy éjszaka, hosszabb idő, rövidebb idő, két hónap, egy hónap, és most lehetne sorolni bármilyen időszakokat. Hangsúlyozni akarta a Szent Író, hogy sok minden megesett az időpontok tekintetében, de Izrael népe mindig akkor indult, amikor a felhő elindult, és mindig akkor táborozott le, amikor a felhő megállt. Követték urukat. Nem türelmetlenkedtek, nem kapkodtak, nem rohantak előre, nem maradtak le Istentől. Pár évvel ezelőtt az egyik ifjúsági csoport születésnapi együttlétén voltunk, és akkor éppen ez volt a napi ige. És mára, és én akkor figyeltem föl egy ifjúsági csoport életére gondolva, ott is van sokféle elindulás, megállás, és amikor ma reggel, illetve előző napokban olvastam ezt az igerészt, akkor újra eszembe jutott az, és ezért szerettem volna most elmondani ezt, amiről beszélek. Mert a pusztai vándorlás során nem csak az a nagy veszély fenyeget bennünket, hogy kételkedjünk abban, hogy az Úr velünk lenne, de néha az a veszély is fenyeget, hitünket nagyon megpróbálja az a kísértés, hogy túl soknak tűnjön a táborozási idő, vagy túl kevésnek tűnjön az idő a táborozásra. Szeretnék néhány jellemzőt mondani, ami eszembe jutott. Nem könnyű akkor nyugodni és nyugton maradni, amikor mozdulni és lépni szeretnénk már. Úgy érezzük, hogy túl ellenséges környezet vesz körül bennünket. Ellenségek vannak körülöttünk, bármikor megtámadhatnak. Olyan nehéz emberekkel kell szembesülni a tábor szélén. Kényelmetlen, sivár az a hely, ahol most táborozom. Biztos sokkal könnyebb lenne, hogyha máshol lennénk már. De az Úr még mindig nem akar elindulni. Milyen nehéz így végezni egy munkát, amikor szeretnék már tovább állni, de érzem, hogy még nem lehet, mert valami akadályozza. Emlékszem, valaki elmondta, hogy a lakás cseréjével volt így. Sokféle állomása van a mi életutunknak, ahol előjöhet ez. Már szeretnék lépni, de még nem lehet. Ide tartozik a várakozás. Már hónapok óta mindig ugyanezen a tábor helyen kell lennem. Várni. Sok mindenre és sok mindenkire lehet várni. Hadd ne mondjak most példákat. Ilyenkor mindig az a probléma, hogy nem akarom elhinni, hogyha valaki az Úr idejére vár, számára nem lesz elvesztegetett idő. Vannak, akik úgy gondolkodnak, induljunk el, aztán majd az Úr jön utánunk. Úgy is tudom, hogy körülbelül erre fog jönni Isten, menjek előrem, és majd utolér. Ezért még lehet imádkozni is, hogy Uram, érj már utol végre, szenteld meg az én mostani helyemet, munkámat. És soha nem fogok a végére érni, és soha nem érünk Kánaánba, ha hónapokon keresztül itt állunk, és így vagyunk. És milyen szörnyű lett volna, hogyha egy egész közösség, mondjuk valamelyik törzs úgy dönt, hogy ők ott hagyják az egészet, mennek előre, mert arra jobb. Nem, Izrael népe hosszú ideig is tudott táborozni türelmesen, várva az Úr indulására. Nem könnyebb a kisebb idő sem. Gondolják el a testvérek, megérkeznek Naplemente környékén egy helyre, letáboroznak, fölépítik a szent sátrat, fölépítik a maguk sátrait, és talán arra gondolnak, hogy ahonnan indultunk, ott is voltunk jó pár hetet, most is biztos ez lesz, szépen kipakolnak, reggel meg Isten felhője felszáll, és Mózes adja a parancsot, hogy induljunk. Hát most minek indulunk már? Az is lehetett, hogy olyan szép hely volt. Minek kell itt hagyni? Nem könnyű indulni, amikor valaki maradni szeretne. Mert most minden olyan békés és nyugodt, minden olyan megszokott, minek tovább menni? Az utóbbi csendes heteken is hallottam fiataloktól, jó lenne még maradni legalább egy hetet, mert jó nekünk itt lenni. Péter apostol sátrat akart építeni a hegyen, a megdicsődés hegyén, de le kellett mennie, mert arra vezetett az útja. Talán szomorúbb, ha arra gondolunk, hogy annyira jól érzi magát, hogy nem is akar Kánaánba menni. Jó nekem itt lenni. Bár csak itt lehetnék én igazán boldog ember ebben a földi életben, itt a pusztában. De arra is gondoltunk, hogy olyan hiába való szolgálatnak tűnik, hiába való időtöltésnek látszik, ha csak egy estét kell maradni valahol és szolgálni. Túl sok időnek tűnhetett volna, vagy túl kevésnek a táborozás ideje, de Izrael népét nem ez vezette. Ők az Úrral indultak, és az Úrral táboroztak le. Isten követésében nincs túl sok és túl kevés idő, vagy bármi más. És gondoljunk bele, hogy milyen bizonytalan lehetett a nép számára ez az egész helyzet. Nem tudták, hogy mikor indulnak, meg hogy meddig maradnak. Csak hogy ez a bizonytalansági tényező őket az Úrba vetett bizalom bizonyosságára vezette el. Abban erősítette meg őket. Az engedelmességüknek napra készen kellett lenni, hogy mennek és indulnak, vagy letáboroznak. És nem látták a kánáni terjedő útszakaszt, de azt tudták, az Úr vezet, és ő tudja, hogy mit miért akar és merre visz bennünket. Így bíztak, és engedelmeskedtek, és jutottak el a célba. Szüntelen velük volt az Úr, ők szüntelen vele voltak, és ezért olvastuk a második könyvben, egész utazásuk alatt, és ebben az egész utazásuk alatt kifejezésben benne láthatjuk a célt. Megérkeztek Kánaánba. Ezért szeretném azzal befejezni a mai szolgálatot, hogy mi is csak úgy érhetünk el Kánaánunkba, mennybe, hogyha az Úrral sátorozunk mindig. Számunkra az ő szavát, szent lelke és igéje képviseli. Az Úrnak Mózes által adott szava, azaz a Szentírás és Isten lelke vezetése. Az Úr irányít bennünket is világosan, nem lehet eltévedni az útján, aki figyel az Úr szavára. Azt mondja a 37. Zsoltárban, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Indulni, megállni, táborozni. Az életünk különböző állomásainál mindig igaz ez. Bárhol is vagyunk, bármilyen pusztai körülmények között is, ha az Úrra tekintünk, akkor ő vezet bennünket, és mutatja az utat. És miközben ezen gondolkoztam, akkor jutott eszembe, hogy a Jelenések könyve 21. részének a 3. verse is sátorról beszél. Számunkra a mennyben ez a cél lesz a jellemző. Hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Milyen érdekes, hogy azt a szót használja a görög szöveg, hogy az Isten sátora, ami a pusztai vándorlás során a mulandóra emlékeztet, de itt, az örök mennyei hazában a maradandót fogalmazza meg. Talán éppen azért, hogy a pusztai vándorlásunk során, az Úrral való sátorozásunk során ott legyen az a nagy cél előttünk, hogy eljön az az idő, amikor a mennyben is az Úr sátora velünk lesz. Mert együtt leszünk az Úrral. Ez biztos. Odáig az Úr elvezet bennünket. De számunkra az a legjobb, hogyha addig is engedelmesen követjük őt, vele sátorozunk. Kérjük az Úrtól az erőt, és az engedelmességre való készséget ehhez. Imádkozzunk. Dicsétünk téged, mennyei édesatyánk, szentségedért és igazságodért. Dicsétünk téged azért, hogy te gyűlöd a bűnt, és semmi hamisság nem lehet közeledben. És köszönjük, hogy bennünket is csak így engedsz magadhoz. És magasztalunk, Urunk, hogy mindezt úgy teszed, hogy Jézus Krisztusban megváltottál, megtisztítottál, megújítottál, és velünk vagy. Köszönjük, Urunk, hogy veled élhetünk. Köszönjük, Urunk, amikor minden akadály, nehézség, vagy bűnünk ellenére is tapasztalhattuk jelenlétedet, megoldásodat, szabadításodat. Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy legyen bizalmunk töretlen abban, hogy te nem hagysz el soha. És könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mi se akarjunk téged elhagyni, se lehagyni, se mögötted maradni. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy mindig tudjunk felnézni Jézusra. Segíts, hogy egymást is tudjuk ebbe támogatni. Kérünk téged arra, könyörülj meg azokon, akik elfáradtak, akik belefáradtak már a pusztai körülmények viselésébe, adj nekik lelki és fizikai erőt. Könyörülj meg, Urunk, mindazokon, akik kételkednek, akik azt gondolják, nem vagy velük. Hadd változzon meg gondolkodásuk. Kérünk, Urunk, téged arra, áld meg azokat, akik csendes héten vannak most. Add, Urunk, hogy veled való találkozás őket is újítsa meg a hitben, munkáljon megtéréseket. Kérünk, Urunk, hogy amikor ők is hazajönnek meg, amikor mi is visszamegyünk a pihenésből, a munkahelyre, iskolába, tudjuk megélni az engedelmes hitéletet. Köszönjük, Urunk, te néked, hogy a mi népünket is, nemzetünket irgalmadba ajánlhatjuk, vezetőinkkel együtt. Kérünk téged arra, hogy a földi körülmények között népünk hadd találjon meg téged, vezetőink hadd nézzenek fel te reád, az őszinte Isten félelmet munkád bennük, még ha nem is lennének a tiéd igazán, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogyha bármilyen mélyre is süllyednénk, te megtartasz bennünket, mert kiszabadítasz, és eljöhet az az idő, amikor tapasztalhatjuk a mennyben is, velünk van a te sátorod. Kérünk arra, ha van közöttünk bárki, aki még nem ismert téged így, térhessen meg most te hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A 462. számú dicséretünk pedig énekben mondott válasz lehet, ha szívből énekeljük, alapigény üzenetére. 462. számú dicséretünket énekeljük, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Kérjük Isten áldását Mózes búcsúénekéből. Puszta földön találta őt, Zordon, sivatagvadonban, körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket, és tollain hordozza őket, egymaga vezette őt az Úr. Amen.